Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Ha egy átverős SMS-re vagy e-mailre valaki megadja a bankkártya adatait, van lehetőség orvosolni a problémát és a kicsalt pénzt visszaszerezni, ehhez azonban gyorsnak kell lenni, mondta az Inforádiónak a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője. Kispál Edittel Domanics András beszélt.
Rengeteg olyan jellegű panasz kaptak mind a hatóságok, mind a civil szervezetek, ahol valamilyen csalás, valamilyen online csalás áldozatává váltak a fogyasztók, és ezek a csalások mind arra irányultak gyakorlatilag, hogy valahogy a bankkártyájukhoz, a bankszámlájukhoz a csalók hozzá tudjanak férni. Ezért volt szükség egy egységes fellépésre, hogy ezeket valamilyen szinten meg lehessen akadályozni.
Mit jelent ez az egységes fellépés a gyakorlatban?
Ugye alapvetően a legjobb fellépés az lenne, ha mi magunkat meg tudnánk védeni, mint fogyasztók. Tehát nagyon oda kell figyelni, nagyon fontos a megelőzés. Ne kattintsunk rögtön mindenre, meg se próbáljuk megadni a PIN kódunkat a bankkártyánkhoz. Tehát ez lenne a legalapvetőbb, de hát sajnos ettől függetlenül bekövetkezhet a baj. Viszont ha észleljük, hogy mégse kellett volna adott helyre utalnunk összeget, mégse kellett volna a bankkártyát megadni, akkor azonnal a bankunkat értesíteni kell erről, hogy úgy érezzük, hogy itt valami probléma történt, és a bank azonnal tudja zárolni az adott tranzakciót. Természetesen, hogyha eltelt már 1-2-3 nap, vagy 7 is, akkor nem tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Bejelentéssel akkor is kell élnünk, csak akkor már nem valószínű, hogy a pénzünket vissza tudjuk szerezni.
Milyen gyakran fordulnak a pénzintézetekhez ilyen jelzésekkel?
Nekünk nincsen információnk, hogy mennyi ilyen jelzés érkezik a pénzintézetekhez. Hozzánk rengeteg. Mert ugye ez a lejárt közüzemi számla tartozás kapcsán szerintem már mindenki kapott hamis e-mailt. Rendelünk ugye rendszeresen online webáruházakból, nagyon sokszor külföldi webáruházakból, Kínából, egyéb helyekről, és akkor jön az értesítés, hogy hát biztos el kell vámolni az adott tételt, emiatt adjunk összeget, amit erre kell számolni. Tehát rengetegféle módszer kitalálnak a csalók, amit ha egy picit is belegondolunk, így józan ésszel, akkor fel tudjuk mérni, hogy ez biztos, hogy nem valós, de hirtelen döntünk, hirtelen lépünk, és fel sem merül bennünk, hogy minket be akarnak csapni, és sajnos ezért tudnak nagyon sok áldozatot szedni ezek a csalások.
Honnan tudhatjuk azt, hogy például egy-egy webáruház nem megbízható?
Van egy nyilvántartás erről, nem pont ennek kapcsán, de egyéb fogyasztóvédelmi jogsértések kapcsán vezet a Nemzetgazdasági Minisztérium egy úgynevezett jogsértő webáruházak.kormány.hu oldalon egy listát. Ott azokat a webáruházakat találhatjuk meg konkrét határozatokkal együtt, hogy milyen fogyasztóvédelmi rendelkezést sértettek meg az adott webáruházak. Hát ugye azért ehhez az kell, hogy valaki felkerülhessen erre az oldalra webáruház szintjén, hogy valamilyen jogsértést már elkövessen, amit a hatóság szankcionált is.
Van esély arra, hogy a kicsalt pénzt az áldozat visszakapja?
Ha gyorsan tudunk lépni, tehát akár még aznap le tudjuk reagálni, akkor igen, van esély rá, hogy a bank még tudja zárolni, és nem fogja elküldeni az adott összeget, illetve adott esetben arra is van lehetőség, ha gyorsak voltunk, hogy ugyan elment már az összeg a számláról, de a pénzintézet fel tudja venni a kapcsolatot a másik oldali pénzintézettel, és még ott esetleg tudják rendezni ezt a problémát, tehát igenis van rá esély, meg kell próbálni, mert hogyha semmit nem teszünk, akkor biztos, hogy nem tudjuk visszaszerezni ezeket az összegeket. Sok esetben egyébként lehet, hogyha azt mondjuk, hogy ha szerencsésebbek vagyunk, akkor ezek nem nagy tételek, pár ezer forintok, pár tízezer forintok, de sajnos olyan esetek is vannak, amikor több százezer forintos tételekről beszélünk.
Kispál Editet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A rászoruló személyeket támogató operatív program keretében lezajlott 4 projektből 2 esetben összesen 10,2 milliárd forint értékben fedett fel túlárazásokat az Integritás Hatóság. Az alapvető élelmiszerek beszerzésével megbízott cégek közül volt olyan, ahol 70%-os túlárazást találtak. Az ügyben a hatóság feljelentést tesz, közölte Bíró Ferenc a szervezet elnöke, Szabó Gergő interjúja.
2 cég, az egyik a Halker Kft., a másik a Kátamil Plusz Kft. Által vezetett konzorcium, illetve maga az egyik cég, az jelentős túlárazással nyert meg közbeszerzési eljárásokat. Ezeknek az összértéke nagyjából egyébként a teljes támogatási összegnek durván a 40%-a, 37, valamennyi, hogy pontosan idézem. Több mint 10 milliárd forintos kárt okoztak igazából így az államigazgatásnak, meg a szegényeknek.
Tényleg mivel foglalkoztak ezek a cégek, és mire próbáltak meg forrásokat elnyerni?
Ugye a COVID időszak, vagy a járvány időszak során a rászorulókat támogató szociális program keretében szeretett volna az állam különböző segélycsomagokat tulajdonképpen osztani azoknak, akik ténylegesen rászorulnak. Alapélelmiszerek voltak benne többek között, tej, cukor, kenyér, stb. Ezeknek a beszerzésére és a disztribúciójára, tehát házhoz szállítására írtak ki pályázatot. Ezt a pályázatot, most így elnézést, azt Lengérde hekkelte meg ez a két cég, illetve az egyik a Keltami, a Kft., a másik meg a Halker Kft. Által vezetett konzorcium, ugye ott többen is részesei voltak ennek a túlárazási sémának. Az egyik az gyakorlatilag 70%-kal árazta túl a termékeket, a másik az durván 40%-kal, de összességében ugye a Halker Kft. Az 7,6 milliárd forint, illetve az által vezetett konzorcium az 7,6 milliárd forint túlárazást valósított meg, a Keltami az pedig durván 37%, az egy ilyen 2,5-2,6 milliárd forint kárt okozott.
Tulajdonképpen hogyan bukott ki ez az eset?
Hát ez már többeknél kiverte a biztosítékot, meg így ránézésre is lehetett látni, hogy itt azért komoly gondok vannak. A hatóság hivatalból indított eljárást, ugye a saját kockázatelemzésünk hozta fel ezt a projektet. Azt gondoltam egyébként, hogy erre a vizsgáló kollégáim is kifejezetten büszkék, meg kifejezetten azt szerették volna, hogyha ezt végig tudjuk vinni, hiszen mindannyian azt gondoljuk, hogy ez a hát elnézést a pongyola megfogalmazásait, hogy ez a legalja. Tehát, hogy a szegényektől ellopni azt, ami igazából az ő túlélésüket és a járvány időszakban a mindennapi megélhetésüket segíti.
Említést tett arról is, hogy a hasonló esetek feltárása érdekében szerencsés lenne a hatóság jogköreinek bővítését. Ezt hogyan látná ideálisnak?
Alapvetően a hatóságnak, ugye nyomozóhatósági felhatalmazással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a jogkörökkel felruházom, most akkor nem akarok nagyon mélyen szántani, de tulajdonképpen az információhoz való korlátlan hozzáférés, vagy nem korlátozott hozzáférés. Az elektronikus bizonyítékok begyűjtése, elemzése, ezek felhasználása, a tanúvallomásoknak a felvételének a lehetősége, és a többi, és a többi. Tehát minden olyan, ami igazából egy nyomozóhatósági jogkörrel jár, ezek teszik azt lehetővé, hogy az ilyen és a hasonló visszaéléseket, bűncselekményeket időben el tudjuk kapni, meg tudjuk akadályozni, illetve ha már megtörtént a baj, akkor vissza tudjuk szerezni a pénzt, és segítsünk az igazságszolgáltatásnak ténylegesen felelősségre vonni a bűnösöket.
Bíró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét hallották. Bekerült az állatvédelem a köztisztviselők továbbképzési programjába, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kezdeményezésére hangzott el az országgyűlésben. A parlament által létrehozott szervezet tevékenységéről az igazságügyi minisztérium államtitkára Répási Róbert beszélt napirend előtt a törvényhozás plenáris ülésén egy ellenzéki felszólalásra reagálva.
2024 évben ösztöndíj programunkat kibővítették, immáron 25 hallgató tanulhat térítésmentesen állatvédelmi posztgraduális képzésen. A pro bono képzésbe is bekerült az állatvédelmi tananyag, új állatvédelmi e-learning program teljes értékű részét képezi a 2025-ös közszolgálati továbbképzési portfóliónak. A vállalati szektor bevonása terén idén ősszel első alkalommal hirdetik meg az Állatbarát Napok fogyasztói kampányt, illetve a Continest Technologies ZRT-vel kötött megállapodás alapján állatmenhelyek számára magas minőségű kutyaházakat biztosítanak. Szeretném még tájékoztatni a tisztelt házat néhány stratégiai célkitűzésről az állatvédelem területén. Mindenekelőtt az ebrendészeti telepek fejlesztéséről, azután állatbarát önkormányzati rendszer kidolgozásáról, az állatkertek fejlesztési koncepciójának kidolgozásáról, kóbor állatállomány csökkentése tervben szerepel. Az oktatás nagyon fontos az állatvédelem területén. A jogszabály környezet felülvizsgálata, civil szervezetek támogatása, az állampolgárok edukációja, érzékenyítése és befektetési alap létrehozása.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A mesterséges intelligenciát is beveti a kormány, hogy rendbeszedje a közhiteles nyilvántartásokat, hangzott el Tuzson Bence, igazságügyi miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén. Herceg Zsolt tudósít.
Átláthatóbbá kell tenni a jogrendszert, mondta az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence szerint ez növeli a jogrendszer versenyképességét, ami a gazdaság versenyképességének egyik feltétele. A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy januártól az önkormányzati rendeletektől a törvényekig minden jogszabályhoz preambulumot kell csatolni, amely a jogászokat és a laikus polgárokat is tájékoztatja, hogy mi az adott rendelkezés célja.
Hogyha valaki kezébe vesz egy Európai Uniós jogszabályt, mondjuk egy rendeletet vagy egy irányelvet, akkor látja, hogy annak is igen hosszú preambuluma van, ami részletesen tárgyalja azt, hogy ennek a jogszabálynak hogyan kell kinéznie. Tehát van egy értelmezési keret, amit a preambulum rögtön meghatároz, elég részletes az Európai Unió esetében. Most mi is úgy képzeljük el, hogy egy részletesebb preambulum jön létre, ami meghatározza a jogszabály értelmezési keretét.
Tuzson Bence bejelentette, hogy 2025 végére elkészül egy közhiteles jogszabálytár, amelyet mesterséges intelligencia is támogat majd, illetve lesz egy új cégnyilvántartás, továbbá rendezik a közhiteles nyilvántartásokat.
Hagyományosan nagyon sok nyilvántartás van Magyarországon, a jelentős része közhitelesnek mondja saját magát, másik része nem mondja magát közhitelesnek, de úgy viselkedik, mint közhiteles nyilvántartás, anélkül, hogy a közhitelesség fogalma az meg lenne fogalmazva bárhol is. És nincs is szükség arra, hogy ilyen mennyiségű közhiteles nyilvántartás legyen. Ahhoz, hogy egy modern jogrendszert tudjunk létrehozni, amiben gyorsan el tudnak igazodni az állampolgárok, tudniuk kell azt, hogyha nyilvántart valaki valamilyen adatot valahol róla, akkor ezek hiteles adatok-e, tehát azoknak a bizonyító ereje van-e, és ahhoz az a vélelem kapcsolódik-e, hogy ez az adat a valóságnak megfelel, vagy nem.
A miniszter felidézte, hogy augusztus 1-én lépett hatályba az online csalások visszaszorítása érdekében elfogadott törvénycsomag, amelynek köszönhetően eddig 200 millió forintot sikerült visszaszedni a bűnözőktől. Hangsúlyozta, hogy a csalással megszerzett összegeket addig kell megmenteni, amíg azok Magyarországon vannak, mert utána gyakorlatilag lehetetlen, hiszen az Európai Unión kívüli országokban landolnak.
A fővárosi főügyészség szerint megalapozatlan az ítélet a Ferihegyi úti halálos karambol ügyében, ezért kiegészítő bizonyítást kell felvenni és tárgyalást kell tartani a baleset ügyében, amelyben a vádlottat a bíróság első fokon 2 év fogházra ítélte és a letartóztatását is megszüntette. Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
Legelőször talán érdemes feleleveníteni, hogy mi is ez az ügy, hogyan zajlott ez a sajnálatos eset.
2020. február 4-én történt egy tragikus baleset Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton, a 19. kerületi szakaszán ennek az útnak. Egy férfi taxival haladt kifelé. Már nem volt érvényes jogosítványa, mert ezt bevonták, nem volt becsatolva a biztonságjövőbe, és a megengedett ezen az útszakaszon 70 km/h sebességnek majdnem a kétszeresével 130-135 km/h haladt, és belekezdett az előtt a szabályosan közlekedő gépkocsi előzésébe. A kollégáim vádirata szerint nem csak, hogy kokaint fogyasztott ez a férfi a későbbi vádlott, hanem ennek a hatás alatt is állt, és ez elterelte az ő figyelmét, csökkentette a megfelelő kockázat felmérő készségét, és ebből az úgynevezett bódult állapotból következően nem tudta felmérni, hogy hogy lehet szabályosan előzni, illetve biztonságosan, és nem törődött azzal, hogy olyan szembeforgalom van, ami nem teszi lehetővé, hogy ő biztonsággal visszatérjen majd a saját sávjába. Így kezdte meg az előzést, az előtte haladó gépkocsi még segített is neki, hogy elkezdett lassítani, hogy be tudjon jönni elé. Szemben közlekedett szabályosan, sértett a gépkocsijával, azonban amikor már őt észlelte a vádlott, akkor hiába kezdett lassítani, a gépjárművek ütköztek, és olyan súlyos tragikus baleset történt, hogy a sértett gépkocsija megtördült, neki csapódott a szallagkorlátnak, azon át is bukott, és egy fás területen egy oszlopnak ütközve át végül meg, és a benne utazó sértett életét vesztette. Ez a tragédia történt. Emiatt indult büntetőeljárás. Jelen ügy most ott tart, hogy született egy elsőfokú ítélet, miután a 6. és 7. kerület ügyészség a férfit halált okozó borult állapotban elkövetett gyermekvezetés büntettével vádolta meg. A bíróság azonban eltérően minősítette ezt a bűncselekményt, és halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta őt ki bűnösnek, 2 év fogház büntetése ítélte, illetve gyermekvezetést 5 évre eltiltotta, valamint az ítélethozatalakor letartóztatott férfinak a letartóztatását megszüntette. A döntés nem lett jogerős, ellene a vádat képviselő ügyészség fellebbezett a vádat terhére, részben megalapozatlanság miatt, valami súlyosabb büntetés kiszabása érdekében, illetve azért is, hogy amíg tart a másodfokú eljárás, addig kerüljön vissza letartóztatásba ez a férfi. magyar büntetőeljárás olyan, hogy amikor az elsőfokú bíróságtól felkerül a másodfokú bíróságra az ügy, akkor van egy beiktatott másodfokú ügyészségi szint is. Ilyenkor a másodfokú ügyészséghez kerülnek az iratok, akik kifejti jogi álláspontját. Lehetőség van az ügyészségi fellebbezést visszavonni, fenntartani, módosítva fenntartani. Jelen esetben a másodfokon eljáró fővárosi főügyészség nyilatkozott az ügyészi fellebbezéssel kapcsolatban is tett egy indítványt a másodfokú bíróság felé, mégpedig ez az indítvány azt tartalmazza, hogy álláspontunk szerint az ítélet az megalapozatlan, ugyanis indokolatlanul és szükségtelenül rendelt ki a bíróság a tárgyalási szakaszban egy újabb igazságügyi szakértőt, és a nyomozati szakban kirendelt igazságügyi szakértő, valamint a tárgyalási szakban kirendelt igazságügyi szakértőnek a két véleményét nem megfelelően értékelve jutott arra a következtetésre, és itt van egy döntő eltérés a bíróság által megállapított tények, illetve az ügyészség által megállapítani kért tények között, ugyanis mi azt állítjuk, hogy a férfi nem csak fogyasztott korábban kokaint, hanem még a hatása alatt állt, a bíróság pedig azt állapította meg, hogy ez a hatása alatt levés, tehát a bódult állapot ekkor már nem volt bizonyítható álláspontja szerint, ezért nem egy szándékos bűncselekmény van, hanem egy gondatlan van, mondta ki a férfi bűnösnek, és ehhez igazította a megítélés szerint megfelelő büntetést. Pontos az, hogy a főügyészség álláspontja szerint egyébként ez a két év fokhez büntetés, mert akkor is eltúlzottan enyhe, hogyha a bíróság által meghatározott minősítés lenne majd egyszer jogerős. Mindazonáltal úgy gondolják kollégáim, hogy szükséges egy újabb szakértőt kirendelni, tehát az eredetileg nem kellett volna kirendelni egy második szakértőt, viszont mivel ez már megtörtént, ezen változtatni nem lehet, ezért a korábbi szakvéleményekre is figyelme egy újabb szakértőt kell kirendelni, és azt kell eldönteni, hogy ez a bódult állapot fennállt-e. Fontos, hogy a büntetőeljárásban a szakértő nem egyértelműen mondja, hogy ilyen esetekben is fennállt a bódult állapot, hanem ő valószínűsíti, megpróbál orvos szakmai eszközökkel visszaszámolni, illetve az orvosi szakma szabályai szerint egy valószínűsítő véleményt ad, és az eljáró hatóságoknak az egyéb bizonyítékokat is figyelembe kell vennie. Fontos az, hogy van egy nemzetközi szakvélemény szerinti standard, ami meghatározza egyébként, hogy mi az a mennyiség a bizonyos kábítószerek lebomlása után a úgynevezett bomlásterméknek, ami hogyha még a szervezetben jelen van, akkor valószínűsíteni lehet, hogy még mindig van hatása a kábítószernek a szervezetre, és jelen esetben ez a kokainnak, ugye ez nem egy kőbevésett standard, hanem ez egy szakmai, szakértői nemzetközi álláspont. Ezt a határértéket meghaladta egyébként a változott szervezetében levő kokain bomlástermék, azonban nem önmagában ez bizonyítja azt, hogy befolyásolt állapotban volt, hanem az egész balesetet, hogyha vizsgáljuk, hogy milyen nagymértékű kockázatot vállalt a sofőr, és hogy kezdett bele ebbe az előzésbe, mindebből vissza lehet következtetni álláspontunk szerint, hogy egyértelműen befolyásolt állapotban volt. És hogyha befolyásolt állapotban volt, akkor sokkal súlyosabb bűncselekmény, nem egy 1-5 évig terjedő, hanem egy 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény állapítható meg, és hogyha ezt nézzük, akkor a két év fogházbüntetés, az nem is fogházbüntetés kellene, hogy legyen álláspontunk szerint, nem börtön, és ennek tartalmát is emelni kell, sokkal hosszabb, súlyosabb börtönbüntetést tartunk olyannak, amely alkalmas arra, hogy kifejezze mind a jogalkotó által megkívánt büntetési célokat, különösen, hogy visszatartsa az elkövetőt az újabb elkövetéstől, illetve elrettentse egy kicsit a társadalomnak azt a részét, aki szeretne bármilyen módon befolyásolt állapotban vezetni, és egy üzenete legyen a társadalom felé, hogy ilyen cselekmény megfelelő, már ha egyáltalán lehet megfelelő, inkább nem, mert ugye egy tragédiáról beszélünk, tehát emberi életet nem lehet visszaadni sajnálatos módon, mint az át egy üzenet jelleggel kell üzenni, hogy sokkal súlyosabb büntetés kiszabása szükséges álláspontunk szerint. Természetesen erről majd csak akkor lehet dönteni, ha a másodfokú eljárásban osztja a másodfokú bíróság ezt az érvelést, hogy kirendel egy szakértőt, és annak a véleménye alapján lehet meghozni a döntést, mindazonáltal az ügyészség szerint ha marad ez a minősítés, akkor is emelni kell a büntetésen.
Mikor indulhat a másodfokú eljárás?
A másodfokú eljárás az jelenleg előre én nem tudom megsocolni, hogy mikor lesz kitűzve ebben az ügyben tárgyás, tehát a másodfokú bíróságnak a joga vannak persze erre határidők, azonban azt is látni kell, hogy jelenleg már nem köti a bíróságot a soron kívüliség kötelezettsége, ami egyébként kötötte addig, amíg a vádlott letartóztatásban volt. Ugye ebben is egy sarkalatos véleménykülönbség van az ügyészség és a bíróság között. Álláspontunk szerint hiába már volt letartóztatva. Korábban eltűnt a vádott a hatóságok előtt, ezért kellett őt letartóztatásba is helyezni, és független attól, hogy a 2 év fokházbüntetés első fokon, amit kapott, az nem egy olyan büntetés, ami önmagában indokolná a letartóztatást, azonban a személyi körülményei, az, hogy már nem esnek keveredett a törvényen összeütközésben, mindazt támasztják alá, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedés jelenleg indokolt. Tehát elsőnek a másodfokú bíróság erről fog majd külön dönteni, hogy indokolt a letartóztatásba a helyezése újra vádottnak vagy sem, és ezután fogja kitűzni a tárgyalást, és eldönti, hogy ennek az ügyészségi bizonyítási indítványnak helyt ad-e vagy sem.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazin műsora. A végrendeletekkel kapcsolatban a közjegyző nem kizárólag közvégrendeletet készített, hanem jogosult a végrendelkező által tett írásbeli magánvégrendelet közjegyzői letétbevételére is. A közjegyző őrzésében lévő végrendelet biztonságot nyújt arra vonatkozóan, hogy a végrendelkező akarata érvényesüljön. A végrendelet letétbe helyezéséről kérdeztem Bozsó Ildikó közjegyzőhelyettest. Azt általában már tudjuk, hogy mi az a végrendelet, de hogy ezt miért kell, vagy miért lehet, vagy miért érdemes közjegyzői letétbe tenni, azt nem. Mire való a közjegyzői letét végrendelet esetében?
A végrendeleteknek, az írásbeli végrendeleteknek 2 fajtája van. Közvégrendelet, illetve írásbeli magánvégrendelet. Az írásbeli magánvégrendeletek alaki szempontból elég bonyolultak, érdemes hozzá jogi szakembert felkeresni, attól függetlenül, hogy ez egy magánvégrendeletnek minősül. Ha a közjegyzőnél letétbe helyezzük, az tanúpótló szerepű, így nem kell tanukat keresnünk. A tanukra vonatkozó szabályok nagyon bonyolultak a polgári jogban, így ezeket válthatjuk ki vele.
Tehát megírjuk magunk a végrendeletet, és ahelyett, hogy átcsöngetnénk a szomszédba, meg a szomszéd szomszédjába, ugyanezt az általunk írt végrendeletet a közjegyzőhöz bevisszük, és ő letétbe helyezi?
Igen.
És onnantól kezdve olyan, mintha úgynevezett letanúzás történt volna?
Igen, a tanukat kiváltja teljes egészében, ezért érdemesebb az egyszerűbb végrendeleteket, amiket saját kezűleg megírtunk, vagy géppel megírtunk, más megírta részünkre, közjegyzőhöz elvinni, és ahelyett, hogy keresnénk 2 tanút, ahelyett a közjegyzőnél letétbe helyezni.
Mi történik azzal a végrendelettel, ami a közjegyzőnél letétbe van? Azért kérdezem, mert most éppen 2024-et írunk, és nem feltétlenül csak papíron lehet elképzelni egy végrendeletet egy egyszerű ember számára, hanem azt is lehet, hogy a számítógéppel írja meg, aztán kinyomtatja, aztán aláírja. Ez ugyanannak számít, vagy ez egy másik kategória már?
Ugyanúgy írásbeli magánvégrendeletnek minősül az, hogyha ő ezt kinyomtatja, aláírja, ettől még nem lesz érvényes, mert még vagy 2 tanút keres hozzá, vagy pedig elviszi a közjegyzőhöz, és letétbe helyezi. Elektronikus formában érvénytelen, tehát úgy nem érdemes tárolni a gépen egy megszerkesztett Word dokumentumban.
Tehát egy file az nem jó erre
nem,
a célra.
Nem jó. Kinyomtatja, aláírja és elviszi a közjegyzőhöz.
Mit csinál a közjegyző az általam aláírt végrendelettel? Csak letétbe helyezi, vagy el is olvassa olyankor?
Csak letétbe helyezi, csak az őrzéséért felel. Ki kell jelentenie a végrendelkezőnek, hogy ez az ő végrendelete, tehát azt tudni kell, hogy az ő végrendelete, megnézi, hogy a dátum rajta van-e, hiszen az is még egy feltétele az érvényességnek, és ezt követően elteszi, és páncélszekrényben őrzi.
De más, harmadik személy tudhat arról, hogy nekem a végrendeletem közjegyzői letétben van?
Csak akkor, ha én elmondom neki, mint végrendelkező, a közjegyző nem fogja tájékoztatni a harmadik személyt.
Ez egy biztonsági kérdés, hogy a közjegyzőnél legyen egy páncélszekrényben letétve tanúpótló, kényelmi kérdés, vagy a kettő együtt. Tehát mire való, mire szokták az emberek igazából használni, ha egyáltalán használják?
Igen, mind a kettő, és sok olyan eset van, hogy akiket örökösnek megjelöl valaki, őket tudná egyedül tanúként behívni, ők nem lehetnek tanúk. Tehát akit örökösként megjelöl, az nem lehet a végrendeletben tanú. Tehát egyrészt nem tud két olyan személyt találni, aki tanúsítani tudja az ő személyazonosságát, de nem érintett az ő végrendeletében, emiatt kényelmi szempontból keres közjegyzőt. A másik, hogy ha csak a fiókban tartja ezt a végrendeletet elzárva, és aztán a halála után nem kerül elő, akkor úgy kell tekinteni, mintha nem is lett volna, mintha nem lett volna végrendelete. Így, hogyha a közjegyzőnél van, biztosan elő fog kerülni, hiszen a közjegyző 72 órán belül a végrendeletek országos nyilvántartásába rögzíti annak a tényét, hogy nála letétbe helyezett valaki egy végrendeletet. Hagyatéki eljáráskor pedig a hagyatékot tárgyaló közjegyzőnek az első dolga, hogy ezt a végrendeletek országos nyilvántartását lekérdezi, és megkeresi azt a közjegyzőt, akinél letétbe helyezték a végrendeletet, és bekéri tőle. Úgyhogy így biztosan elő fog kerülni.
Ez abban a formában van tárolva a közjegyzőnél, ahogyan én beadtam, vagy készül róla másolat, készül róla fénykép. Ugye a papír az a tűzre érzékeny, és hát a páncélszekrény nem mindegyik véd, mondjuk a katasztrófa ellen, vagy ha a közjegyző irodája úgy ázik be, hogy nyakig áll a páncélszekrénybe a víz, abból bajok vannak.
Ezért felel a közjegyző, pont csak az őrzésért felel. Elő is van írva, hogy tűzbiztos szekrényben kell őrizni ezeket a végrendeleteket, végrendeletletéteket, úgyhogy ezzel nem fog történni, nem történhet az a közjegyző felelőssége, hogyha megsemmisülne.
Van-e arra valamilyen gyakorlati szabály vagy tapasztalat, hogy milyen időközönként szokták az emberek frissíteni a végrendeletüket, és ha frissítik és közjegyzői letétbe helyezik, akkor a második az felülírja az elsőt, a harmadik, a másodikat, meg az első. Sőt, és így tovább?
Igen, végrendelkezni lehet teljes vagyonról is, de lehet csak részben egy-egy vagyontárgyat illetően. Ha születik egy későbbi végrendelet, és lefedi a korábbi végrendeletet, akkor az felülírja az előzőt. Ha nem fedi le, akkor mind a kettő érvényes marad. Ha visszaveszi a közjegyzőnél letett végrendeletet, közjegyző kézzel rá fogja vezetni, hogy ezt visszavették. Ezt nem azt mondjuk, hogy ez érvénytelen lesz, hanem azt mondjuk, hogy hatálytalan lesz, mert nem vált ki joghatásokat. Ez alapján az örökös már nem tud örökölni. A tapasztalat, hogy mikor készítenek újat, nem években meghatározható, nem inkább életeseményekhez köthető. Születik egy új gyermek, akit teljesen kihagyott például a végrendeletből, tehát úgysem, nem úgy szólt ez a végrendelet, hogy gyermekeim, hanem XY név szerint megjelölve, vagy esetleg egy vagyontárgyat külön szeretett volna valakinek juttatni, és ez a vagyontárgy később eladásra került, hiszen a végrendelettel nem köti le az ember a vagyonát, azzal szabadon gazdálkodhat, és még továbbra is részesíteni szeretné halála után azt az örököst, akire nézve most már kiüresedett a végrendelete, akkor is érdemes változtatni. Második házasság megkötésénél érdemes változtatni. Tehát inkább életeseményekhez köthető.
Azt hogy kell megállapítani, hogy az egyik végrendeleti rendelkezés az fedi-e a másikat, ha ugyanarra a vagyontárgyra vonatkozik, akkor fedi?
Igen, sőt, amikor azt mondjuk, hogy általános örökösömnek nevezem valakit, vagy minden hagyatékomat örökölje egy személy, vagy több személy egyenlő arányban, akkor ez egy általános kifejezés, ez minden korábbit fed. Ez minden korábbi végrendeletet felül fog írni.
Tehát ha benne van az, hogy minden, akkor a magyar nyelv alapvető szabályai szerint kell értelmezni.
Igen.
Úgy, ahogy feltételezzük, hogy az örökhagyó is értette?
Igen, igen, igen. Az örökhagyó feltehető akarata szerint.
Nehéz ezt kibogarászni? Az örökhagyó feltehető akaratát, vagy a tapasztalat szerint az emberek ebben az élethelyzetben, amikor végrendelkeznek, akkor nagyon tisztán gondolkodnak. Ugye különbözőek az emberek.
Igen, igen. A legtipikusabb hiba, lehetőség az, amikor csak egy ingatlana van például valakinek, vagy ő legalábbis úgy gondolja, hogy neki ez az ingatlan az egyedüli értéke, és a végrendeletben csak azt írja, hogy ingatlanomat örökölje az unokám például. Érvényes teljesen, hogyha egy unokája van, mert akkor beazonosítható az unoka is, viszont attól függetlenül feltétlenül nem gondolt a bankszámlára, ami szintén mindenkinek van már, esetleg személygépjárműre, ingóságokra, ami abban az ingatlanban található, és ilyenkor nem fedi a teljeset. Valószínűleg, tehát nem lehetünk biztosak, de valószínűleg az volt az akarata, hogy a teljes minden vagyonát örökölje az unoka, de ezt mivel nem tudhatjuk, tehát ezt nem tehetjük fel magunknak ezt, hogy az örökhagyó feltehető akarata volt minden vagyona tekintetében az unoka nevezés. Ezért sajnos a törvényes öröklés rendjét is be kell ilyenkor hozni a hagyatéki eljárásba, és mindent, amit a végrendelet nem fedett, azt a törvény szerint kell átadni.
Tehát jó, hogyha az ember mindig pontosan leírja, hogy mit akar. Az nem baj, hogyha kicsit túlburjánzóan írja le. Az a lényeg, hogy teljesen kifejezze az akaratát, mert akkor mindenkinek megkönnyíti a dolgát.
Sőt, hogyha akár kitagadást szeretne, meghagyást szeretne, több vagyontárgyat máshogy szeretne elosztani, vagy feltételekhez szeretné kötni az öröklést, érdemes szakemberrel tárgyalnia előtte. Ügyvédek jogi tanácsadást is folytatnak, kifejezetten öröklésjoggal foglalkozó, közjegyzőnél pedig közvégrendelet készítése kapcsán tud kérdéseket feltenni a közjegyzőhöz, és ennek kapcsán ki tudja alakítani már a szándékát halála esetére, amikor jogi szakember közreműködése nélkül szeretnénk végrendeletet készíteni, az akkor érdemes, hogyha egy örököst szeretnénk megjelölni minden vagyonunkra, tehát ilyen egyszerűbb végrendeleteknél, hiszen sok buktató lehetőség van.
De ilyenkor a jogi szakember ugye nem az örökhagyó akaratát hajlítja, hanem azt magyarázza el neki, hogy az ő akaratának milyen jogi következményei lehetnek, és azok a végén az ő eredeti akarata szerint alakulnak-e? Tehát ezt a fajta segítséget adja meg?
Ezt is, igen, igen. Segít abban is, hogy amire nem gondol például egy örökhagyó, hogy milyen öröklési illeték vonzatai lehetnek annak, amit ő szeretne, illetve hogy egyáltalán lehet-e az a feltétel, amit szab. Például az én halálom esetére juttatok valakinek egy vagyontárgyat, arról már nem rendelkezhetem, hogy az örökösöm halála esetén mi történjen azzal a vagyontárgyal, ezt nevezzük utó öröklésnek, csak bizonyos kivételekkel lehet. És ez ebben is segít a szakember, hogy ezt nem lehet érvényre juttatni. Tehát amit
bele se érdemes írni. Ami nem fog érvényre jutni, azt nem is érdemes beleírni.
Igen, vagy máshogy fogalmazni, kívánságot kifejezni, ezekben segít egy jogi szakember.
Meddig őrzi a közjegyző a nála letett végrendeletet? Az idők végezetéig, amíg a föld bele nem zuhan a napba?
A haláláig nyilván a végrendelkezőnek a hagyatékot tárgyaló közjegyző be fogja kérni az eredeti példányt. Úgyhogy nem marad az idők végezetéig a közjegyzőnél. El kell küldenie az eredeti nála elhelyezett végrendeletet a hagyatékot tárgyaló közjegyzőnek, illetve arra is van lehetőség, hogy személyesen visszavegye a még életében nyilván a végrendelkező ezt a végrendeletet.
Bozsó Ildikó közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.